Hazatérés, befejező rész. A kis csapatot már várták a faluban. Olyan nagy volt a tolongás körülöttük, hogy alig jutottak lélegzethez. Óriási tömeg gyűlt összefogadtatásukra. Tücsök persze nem bírta már a koplalást. Kerekperec kijelentette, hogy ő bizony éhes. Nem hajlandó semmilyen nézelődésre, ismerkedésre, amíg nem csillapíthatja éhségét. Így hát úgy határozott a zöldszárnyú öregek tanácsa, hogy menten nagy lakomát rendeznek. Szemük, szájuk elállt a csodálkozástól, amikor feltállaltak. Mintha erdőhon összes finomságát felsorakoztatták volna előttük. Egyedül Picurt nem érdekelték annyira az étlaphoz fűződő események. Amerre ment a többi, arra ment ő is. Ha egy helyben álltak, ő is állt. Mint egy alvajáró, úgy viselkedett. Ilyenkor Tücsök és Réti össze-össze nézett, és jót nevettek. Igen, Picur fülig szerelmes volt, Fátyolka pedig úgy tett, mintha semmit nem értene. Ha rápillantott valaki, hát szemmel láthatóan zavarban volt. Aznap este, amikor a falu közepén a világító bogarak köré gyűlt mindenki, Tücsök elővette hegedűjét, és játszani kezdett. Mindenki énekelt. A dal olyan szép volt, hogy még az öregek tanácsa is bekapcsolódott az éneklésbe. Valahonnan dióhéjdobok kerültek elő, nádsípok, zörgők és csörgők szólaltak meg. A kalandorok útjáról énekeltek, aztán az álmokról, végül a szerelemről. A hazatérésről, melyről annyit álmodott Tücsök, az utolsó szakaszban szóltak. A gyönyörű dallam lassan mélyülni kezdett. Búgott, mint az üres csigaház, ha szellő lebben állt rajta, és bódító volt, mint a fülemüle éneke a reggeli ködben. Halk, akár a távolodó méhek zümmögése, fenséges, mint a vízesés moraja. Ekkor előlépett a tömegből a legöregebb zöldszárnyú, akit Borának szólított mindenki, és akinek hangja pontosan simult a halkuló hegedű szóhoz. Ez a történet egy kőről szól, mondta, és mesélni, énekelni kezdett sosem hallott dolgokról. Kezdetben, sustorgott Bora mély hangjával, amikor a nagy fehérföld gyermekei, a manók és a koboldok még együtt laktak, a csillagok fiai, mielőtt visszatértek volna a messzi csillagok közé, elárulták a titkok őrzőinek, akik a zöldszárnyú nemzetség ősei voltak, hogy minden manó a magban születik. Ismertetőjelük egy kő lesz majd, amit ébredésük pillanatában a kezükben tartanak. Elmondták, hogy a kő hozzásegíti majd gazdáját ahhoz, ami hozzátartozik az életéhez. Ez pedig az összetartozás, a szeretet. Szeretet nélkül nem látjuk a színes és illatos virágokat, a mosolyt az arcokon, nem figyelnénk a trillázó fülemülére sem. Nem élhetnénk együtt azokkal, akik mások, mint mi. Mások, mert ők átváltoztak. Ők az állatok. Azok a lények, melyeket a titkok őrzői beszélni tanítottak. A koboldok is rendelkeztek valamivel, ami nem adatott meg a manóknak. De ők, a koboldok, a fehérföldi gyermekei, azt a valamit a szívükben hordták. Nem tudták azonban értékelni a szívük mélyén rejlő érzéseket, ezért akarták megkaparintani a világító köveket a manóktól. Azokban az időkben a koboldok nagyon sokan voltak. Senki nem mert ellenük szegülni. Mikor úgy tűnt, hogy minden reménynek vége, hogy az ősi békesség megbomlik, és csatatérré változik a világ, a zöld szárnyúak közül valaki, akit Kukkancsnak hívtak, a távoli üveghegyek gyomrában egy kristályra talált. 5 oldala volt annak a kristálynak. Gyönyörű volt, átlátszó oldalaiban rovátkák. Olyan írás volt ez, amit akkor senki nem tudott megfejteni. 100 virágfordulós esztendőt kellett várni, míg nem egy napon az üveghegyekről egy tündér járt erre. Ő fejtette meg az írást, mely arról szólt, hogy egy idegen fog jönni majd, kinek kalandozása a zöld szárnyúakhoz fogja vezetni a kő egyik gazdáját. És ez az idegen nem lesz olyan, mint mi. Felismerjük majd arról, hogy hangszeren játszik, és egy zöld manóval jön közénk. A levegőből követi őket egy hatalmas madár. Erről az idegenről mindeddig semmit nem tudtunk, de ma világossá vált előttünk, hogy ez csakis réti lehet. Aztán a másik tücsök, a dalnok, az énekes. A zöld manó pedig nem lehet más, mint Picúr. Tücsök szemeit lehunyva hallgatta a történetet, és muzsikált. De most, nevének hallatán, egy pillanatra elhalkult. Leeresztette hangszerét, meghatottságában szólni sem tudott. Maga Picúr is fölkapta fejét. Hogyan? Kérdezte. Így szólt volna a jóslat? Hát, értem most már. Miért nem szakadtunk mi el egymástól? És azt is, hogy amikor a kő eltűnt, tücsök volt az, aki által visszakaptam, mert, magyarázta csillogó szemekkel, ha tücsök barátomat nem keresik otthon, és Réti nem jön utána, talán elvesztünk volna. Igaz, ebben egy csöpnyit sem hittem. Valami azt súgta nekem egész úton, hogy a dolgok elrendeződnek. A legendák igazat szóltak, mondta csöndesen Bora. De vajon ennyi volt-e, ami történt? Hangját éjjenzés visszhangja nyelte el. Már senki nem figyelt rá. Felgyorsultak a dobok, síp hasított a sötétbe. Valaki csillagport szórt a tábortűzbe. Ropogni kezdtek a lángok, mélyükben összeroskadt az üszökké vált fa. Arrébb rebbentek a világító bogarak, nagyobb kört vonva ezzel a tábortűz köré. Bora a tűzbe bámult. Nézte egy ideig. Talán a lángokból olvasott. Vagy a parázsból. Szája széle föl le rángott, később összevont a szemöldökét. Elmosolyodott, szájából kivillant fogatlan ínye. Hosszú köntösének egyik vágatából pipát vett elő. Legyen hát, legyen úgy, ahogy az ősök meghirdették. Motyogta maga elé, pipáját tömögetve. Ha ez a dolgok rendje, Úgy legyen. Reggelig, amíg az ünnepség tartott, ő is mulatott. Senki sem tudta miért, de időről időre újabb marékport hintett a tűzbe. Aztán sokáig turkált a parás között. Néha föl-föl tekintett az ég felé. Ilyenkor azt a pontot bámulta sokáig, amelyikből csak egy sötét folt látszott. Az üveghegyektől délre. Mormogott valamit, többször is elismételte, mert szája egyformán mozgott mindig, félszemmel pedig a követ figyelte. Azt a követ, amelyik ezúttal szabadon lógott zöld manó nyakában. Napfényes, patyolattiszta hajnalra ébredtek mindannyian. Szokás szerint tücsökkelt a legkorábban. Hátára csapta hegedűjét, nagyot nyújtózott, lábújhegyen, hogy senkit fel ne ébresszen, kiosont a szabadba. A kunyhó, amit rendelkezésükre bocsátottak az éjjel, egész közel állt az esti tábortűzhöz. Most egy kis csapat éppen a tüzet élesztgette. Reggelihez készülődött a falu. Volt ki terített, volt ki a reggelihez tartozó finomságokat rakosgatta. Volt ott eper, szeder, málna, mogyoróhéjakban hűvös reggeli harmat, és még annyi minden, hogy felsorolni is lehetetlen lenne. Egy másik csapat a levegőben röbdösött. Tücsök nem értette, mit csinálnak ezek ilyenkorán. Gondolta, vagy őrszemek, vagy csak jól kitornásszák magukat. Kecses, átlátszó, sejmes kis szárnyak fénylettek az ébredező napfényben. Az erdő fölött fölemelkedett a narancsszínű nap. A kis zöld szárnyúak szinte játszva ugráltak, röpködtek a virágszirom tetős kunyhók fölött. Némelyikük virágról virágra szállt, mások a magas fűszálakon himbálóztak. A reggeli után mindenki szedelőcködött. Tücsök és Réti a nagy nyüzsgésben picur után kutatott. Megbocsátasz nekem? Kérdezte picur, hamiskásan mosolyogva hegedűs barátjára. Tudod az ígéretért, hogy veled megyek a kerekmezőre. Amikor azt mondtam neked, komolyan is gondoltam. De most sok minden megváltozott az életemben. Megértelek, ne is folytasd, barátom. Azt azonban nem nézném el, ha egyszer sem látogatnátok meg minket a kerekmezőn. Nos, nyújtotta kezét picur. Tulajdonképpen senki nem akarja, hogy elmenjetek. Jó, ha tudjátok. És azt is, hogy köszönettel tartozom nektek, barátaim. Mindenért. Tudom persze azt is, hogy nem ez a ti hazátok, így természetes, hogy hazavágytok. Mindenütt jó, de a legjobb otthon. Tücsök és Réti lehajtották fejüket. Hallgattak. Fátyolka és Picur összenéztek. Akkor a viszontlátásra. Nem akarok ünneprontó lenni, lépett előre Fátyolka. De megmutatom, merre kell mennetek, hogy minél előbb a kerekmezőre érjetek. Arra intett az égbe nyúló üveghegyekkel szembeni táj felé. Oda át, erdőhon alatt, ott van, ahová mennetek kell. És a koboldok? Kérdezte Tücsök bizonytalanul. Ők feladták? Nem tudom, ingatta fejét Picur. Hallottam Borától, hogy 99 virágfordulós ideig biztosra vehető, hogy nem fognak zavarni. Ez törvény. Ezt senki nem meri megszegni. Mellesleg a minap, ami velünk történt. Igen. Fátyolka elmondta nekem is, mit látott. De nem értem most sem, miért nem támadták meg a falut. Amikor körbevették a helyet, kapcsolódott a beszélgetésbe Fátyolka is. Bora elébük ment, és hátat fordított a kobold csapatnak. Ugyanezt tette a falu is. A koboldoknak nem volt más választásuk. Egy ideig csak álltak ott, majdnem toporzékolva, fogcsikorgatva, aztán megfordultak, és elmentek. Nem értem, de miért? Csodálkozott Tücsök. Ilyet sose hallottam, túlerőben voltak, nem? De igen. Ám azt ők is tudják, hogy a legnagyobb vereség az, ha figyelemre sem méltatják az ellenfelet. Ezután vagy a feledés jön, vagy a megbocsátás. Mindenki maga dönti el, melyik áll közelebb hozzá. Aki hátat fordít, azzal őseink törvényei szerint sohasem harcolhatunk. Értitek most? Fura egy helyzet, annyi szent. Nem, mintha mindent értenék, de az úttal valóban így volt a jó. Fejtette ki gondolatait Tücsök. Belegondolni is rémes, mi történhetett volna itt, ha összecsapunk azokkal a szörnyekkel. A magam részéről jobban féltem volna az imádkozó sáskáktól. Láttam már egyszer valamikor, hogy mire képes egy olyan karmos kezű micsoda. Lódarazsat sosem állhattam, de megsajnáltam bizony, amikor ketté roppantotta egy ilyen bestia ott a régi tornyok között. Aztán beleharapott azokkal a hatalmas rágókkal. Ha segítségre lesz szükségetek, csak üzenjetek, mondta Réti, a beszélő madár. Pattanj fel a hátamra, Tücsök barátom, indulnunk kéne, még mielőtt felerősödik a szél. Szólunk hát, mosolyodott el Picur, és megfogta Fátyolka kezét. Igaz? A béketárgyalásokhoz valóban szükség lenne olyanokra, mint ti. Bebizonyítottátok, hogy helyt tudtok állni a nehéz helyzetekben. Aztán még valami. Bizonyára nagyon csodálkoztatok azon, hogy egyes manóknak van szárnyuk, másoknak nincs. El kell mondanom? Tudom, barátom, tudom, intette le Tücsök. A lányoknak van szárnyuk, a fiúknak nincs. Máskülönben olyan egyformák vagytok, mintha eleve mindenki királynő jelölt lenne itt. Úgy van, hagyta helyben Fátyolka. Minden 300. virágfordulóban egy közülünk királynővé válik. Igen? Hol van a mostani? Előtted áll. Ezt már Picur mondta. Hű! Csapott ekkora homlokára Tücsök. Tudta te ezt, Réti? Nem. Rázta meg fejét döbbenettel az arcán a beszélő madár. Hogy mik vannak? Tücsök még mindig nem akarta hinni, amit hallott. Béke, mi? Fordult vissza Tücsök, Réti hátán kapaszkodva. Nincs szükség háborúra, ha vezetőknek olyanokat teszünk meg, akiket megesketünk, hogy a legfelelősségteljesebben végezzék munkájukat. Sem földi, sem égi eredetű anyag. Még csak a lélek fölött uralkodók, az olyanok, mint az apró dolgok démona, vagy maga a koboldok úrnője mozhat sem használhatja ki a vezetőket. Láttátok, mi történt? Egyesek miatt romlás és pusztulás lett volna egész erdőhon veszte. Hála borának, megmenekültünk. Vedd el ezt a csekéséget, és emlékezz addig is, amíg találkozunk még. Nyújtott át tücsöknek egy aprócska követ pókhálóra fűzve picúr. Emlékezz rá, ha baj van, ez a kő elfelejt világítani. Tücsök büszkén akasztotta nyakába az ajándékot. Ez a tied, Réti. Nyújtott a beszélő madár felé is valamit. Egy kis eperlevéltasak volt. Kis szemcsék vannak benne. Ha bajba kerülsz, és elnyelsz egyet is belőle, olyan gyors és erős leszel, mint a forgószél. Bora felemelte kezét. Az indulás jele volt ez. Réti szökkent egyet, és széttárta hatalmas szárnyait. Lassan, méltóság teljesen emelkedett a levegőbe. Tücsök Réti hátáról még visszaintett. Marokra fogta hegedűjét, aztán huss, át az erdő rettentő magas fái felett. Nézz oda, kiáltott nevetve Tücsök. Ezek az úszó selyemszálak mindjárt körbefonnak. Rengeteg volt belőlük. Ott úsztak már mindenfelé. Az erdő fái között itt-ott sárgás-pirosas színek kezdtek megjelenni. Az ősz! Kiáltotta Réti, túlharsogva a magasba néha felsüvítő szél hangját. Egyikük sem mert visszapillantani. Torkukban szokatlan érzés uralkodott. Még látni vélték, hogy Bora kört rajzol a levegőbe. Kékes fényben sziporkázó valami szökken ki öreg csontos ujjaiból, egyenest az ég fele törve. Mintha szorítást érzett volna Réti a teste körül. Különös, gyöngét szorítás volt ez. Esküdni mert volna, hogy ez a különös szorítás valahogyan meggyorsította hazafele vezető útjukat. Mintha nem is ő repülne. Szálltak, mint a gondolat. Nicsak, ott a kerekmező, hallotta Tücsök hangját. Erdőhon mögött, nem messze a gyökérbozótos patakparttól, ott terült el a kicsiny, de gyönyörű, zöldes-barna kerekmező. Az ódon ismeretlen romok mellett minden olyan volt, mint régen. Igen, újra itthon vagyunk, nevetett fel Réti. És amint látom, az egész kerekmező minket vár. Itthon vagyunk, suttogta Tücsök. Igazi fogadtatás várta lenn őket. A legigazibb, egy olyan otthoné, melyet csak az évszakok változtatnak meg kissé. Itt ismerős volt a kökénybokor, a vakontúrás és minden fűszál. És ismerős volt a szél is. Ki talán kissé erősebb is lett, mint korábban volt, mert jöttükre meglengette kerekmező összes zöldellő, sárguló fűszálát. Örömében hol egy időtépte falevelet pörgetett, hol a hosszú és tapadós, sejmes ökörnyálat lobogtatta az ünneplő tömeg fölött.